Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombat délőtti ige tanulmányon is. Szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek abban, ami így az elmúlt héten felmerült és foglalkoztatott. És azt gondolom, hogy mindjárt érezzük azt, hogy nem ott tart még az életünk, meg az ima életünk, meg a hit életünk, ahol kellene, és az apostolok tapasztalata az nagyon vonzó számunkra. És hát igazából mindnyian e felé törekszünk, és ebben a küzdelemben vagyunk mindnyájan. És tudom, hogy igazából mindig, amikor beszélünk, akkor erről van értelme beszélni, mert szeretnénk előre haladni. Szeretnénk feljebb emelkedni, és kutatjuk ennek a hogyanját. És amit most szeretnék veletek megosztani, az egy nagyon, valójában egy nagyon-nagyon alapvető dolog, amiről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni. És hogy énekeltük is ebben az énekben, hogy hát szeret az Isten. Szeret az Isten is, és ezt mondjuk is, elméletben tudjuk is, de van ennek a dolognak egy másik oldala is. És erről szeretnék most beszélni. És olvassunk fel egy igét először, és ennek alapján szeretném elindulni a tanulmányozásban. János evangélium utolsó fejezetében, és majd ezt részletesebben is el fogjuk olvasni, csak egy igeverset szeretnék belőle elolvasni. János evangéliumában 21. fejezetben tizenhatodik vers. Egy Jézus Péterrel beszélgetés, ezt kérdezi tőle. Mondja neki ismét másodszor is. Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? És most csak idáig olvasom, majd el fogjuk olvasni az egészet, de Jézusnak ez egy nagyon-nagyon fontos kérdése volt Péterhez, mert ez a keresztény tapasztalatnak az egyik kulcsa, és hogy ezt mennyire hangsúlyozza Jézus máshol, azt a 14. fejezetből olvashatjuk, János 14. fejezetéhez, hogyha lapozunk. De azt mondja a 21. és a 23. versben. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. És a 23-ban felelt Jézus is mondta neki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ugye szoktunk erről beszélni, hogy az Isten szeret, és az Isten feltétel nélkül szeret minden embert. Ugye az Isten esőt át gonoszokra, jókra egyaránt, hogy az Isten az ő kegyelmi ajándékát minden embernek kiárasztotta, minden emberre kitöltötte. De Jézus itt nagyon furcsa dolgot mond. Azt mondja itt Jézus, hogy aki engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt. És a 23-ban pedig azt mondja, hogy ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Nem furcsa ez a kijelentés, vagy ez a kifejezés? Mi furcsa ebben? Számomra a feltételes mód furcsa, nem? Tehát azt mondja, hogy aki szeret engem, az én atyám is szereti azt is, ahhoz megyünk is, annál lakozunk. Hát akkor most hogy van ez? Mert hogy arról beszéltünk eddig, hogy hát hogy az Isten feltétel nélkül szeret minden embert, ahhoz nem kell semmit sem csinálni, mi nem tudjuk Istent szeretni, mi nem tudunk neki adni semmit, és itt meg Jézus úgy tűnik, hogy feltételeket szab nekünk. Mert hogy azt mondja a 24. versben, hogy ezt nehogy félreértsük, hogy ez tényleg feltétel, aki pedig nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédemet, és a beszéd, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyai, aki küldött engem. Tehát azt mondja, hogy aki nem szeret engem, az nem tartja meg az én beszédemet. Aki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt is, ahhoz megyünk. Akkor aki nem tartja meg, aki nem szereti őt, nem tartja meg a beszédeit, ahhoz nem megy az atya, és azt nem szereti ezek szerint. Tehát, hogyha ez a kettő ilyen kizáró, akkor nyilván itt egy feltételhez van kötve ez a dolog. És hogyha az egyik a feltétel teljesül, ha szereted az Istent, akkor ő is szeret téged, és hozzád megy, és veled lakik. Ha nem szereted az Isten, nem tartod meg a beszédét, nem jön hozzád az Isten, és nem lakik veled. Hát akkor hogy van ez? Azon gondolkodtam el, hogy az egyik Zsoltárban ezt írja Dávid, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. Ismeritek ezt a Zsoltárt? Nem? Így kezdődik, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. És belegondoltam, hogy ez egy, hogy meri ezt kimondani Dávid? Csak úgy belegondoltam a saját ima életembe, hogy kimerem én ezt mondani, hogy én szeretlek téged, Istenem. Persze, könnyen ki tudja mondani az ember, hát most is kimondtam, nem? És tudom, hogy vannak sokan olyanok, akik ezt ilyen mantraként használják, hogy szeretlek Istenem, így meg úgy. Na de hát ez ugyanolyan dolog, mint akikről Jézus beszél, hogy sokan lesznek majd az ítélet napján, akik jönnek hozzám, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben cselekedtük ezt, meg azt. És azt mondja, hogy soha nem ismertelek titeket. Tehát arra jutottam magamban, hogy ha nem tudom ezt őszintén szívből mondani, akkor inkább ne mondjam. Na de hát Jézus itt mégiscsak feltételként mondja ezt, hogy aki szeret engem, az szereti az én mennyi atyám. Na most akkor szeretném ezt leszögezni, hogy az Isten szeretete az változhatatlan. Tehát nem arról van szó, hogy akkor az Isten azt nem szereti, aki nem tudja őt szeretni. Viszont megtapasztalni az Isten szeretetét gyakorlati módon, a hétköznapi életemben, megtapasztalni az ő jelenlétét, az, hogy ő velem lakik, azt nem lehet, anélkül, hogy ne szeretném őt. Tehát itt Jézus nem arról beszél, hogy az Isten változik, hogyha mi így vagy úgy viszonyulunk hozzá, hanem mi nem tudjuk megtapasztalni azokat az áldásokat, azt a szeretetet, amit ő ad nekünk. És ha csak János evangéliumából indulunk ki, ugye János, ő magát úgy nevezi ebben az evangéliumban, hogy a szeretett tanítvány. Majd erre a végén vissza szeretnénk még térni, mert oda a Péter-Jézus beszélgetésben ez elő fog jönni. De Jánost úgy nevezi az ige, hogy a szeretett tanítvány. És azért nevezi így, mert Nem azért, mert őt jobban szerette Jézus. Mert Jézus minden tanítványát egyformán szerette, minden embert egyformán szeretett. Csak János, ő fogékonyabb volt erre a szeretetre, ő jobban megnyitotta a szívét arra, hogy viszont szeresse Jézust. És ezért ő többet kapott abból a szeretetből, ami Jézusból áradt mindenkire. És ő ezért jobban így tudott nyilatkozni magára, hogy a szeretett tanítvány, akit Jézus szeretett. Mert ő meg tudta nyitni a szívét felé, és viszont tudta őt szeretni. Mégis azt tapasztaltam a személyes életemben, hogy ez egy kihívás. Hát hogyan lehet az Istent szeretni? Mert hogyha csak ezt így kimondom, hogy szeretlek Uram, vagy szeretlek Istenem, vagy szeretlek Atyám, ezek üres szavak, így önmagukban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én ezt érzem magamban, hogyha ezt most csak így kimondanám, akkor ezek nem jelentenek semmit. Vagy nem jelentenék azt a fajta hőfokú szeretetet, amiről azt gondolom, hogy ott kellene lennie. Mert a szeretet az nincsen érzések nélkül. Tehát a szeretetről nem lehet leválasztani az érzelmeket, azt a kellemes, jó érzést, amivel ez jár. De nem azt akarom mondani, hogy ezzel kimerül a szeretet is. Pontosan erről akarok beszélni, hogy ha csak ennyi lenne, hogy várjuk azt az érzést, akkor az soha nem fog eljönni önmagában. Hogyha csak az érzésről szólna a szeretet. De hogyha nincs ott az érzés, akkor biztos, hogy nincs ott a szeretet sem. Mert nem hallottam még érzéketlen szerelmesekről. Tehát amikor az ember szerelmes, akkor nagyon tudja, minden idegszálával érzi, hogy szerelmes. Nagyon érdekes, amit itt Jézus mond, hogy mi ennek a szeretetnek a következménye. Itt János 14-ben ezt még egyszer elolvassuk. Azt mondja Jézus, János 14:21-ben, aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. És a 23-ban, felelt Jézus is mondja neki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Itt úgy tűnik, hogy ez a két dolog, ez váltó fogalomként van említve, vagy legalábbis szorosan összekapcsolja Jézus. Ha szeretsz engem, megtartod az én parancsolataimat. Vagy megtartod az én beszédemet. Aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Lapozzunk fel egy másik igét is, hogy tényleg nem értjük ezt félre. János első levelében az 5. fejezetet. És olvassuk el az első a 2. verset, majd a többit is elolvassuk. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. De itt megint csak János megerősíti ezt, hogy az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. És ezen elgondolkodtam egy kicsit. Talán nem kell azt ragoznom, hogy itt nem a 10 parancsolatról van szó. Hanem minden ige, ami az Isten szájából származik. Ugye Jézus mondta ezt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Tehát nem csak a 10 parancsolattal kell élni, hanem minden igével, ami az ő szájából származik. Az is, amit a Bibliában olvasol, az is, amit a te testvéred mond az Úr által, az is, amit a lélek jelent ki a te szívedben. Az mind Isten szava, amivel élned kell. Ez mind az ő parancsolata. És azt mondja, hogy ez az Isten szeretete, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. És ezen elgondolkodtam, hogy hát, hogy ez olyan törvényeskedően hangzik. Hogy hát, hogy akkor tartsd meg a parancsolatokat, és akkor így szeresd az Istent, hogy megtartod a parancsolatokat, és akkor az Isten is szeretni fog téged, és mivel te megtartottad a parancsolatokat, ezért ő veled fog lakni. Nem? Így is fel lehet állítani a képletet. De rájöttem arra, hogy az ellenkezője sem működik. Tehát az, hogy én nem csinálok semmit, nem csinálom azt, amit ő mond, csak hiszem azt, hogy Jézus ő kegyelmes, és szeret, és Isten is nagyon szeret, és kérem, hogy velem lakjon, de nem csinálom azt, amit mond. És Jézus azt mondja, hogy ez így nem működik. Ki nem szeret engem, az nem tartja meg az én parancsolataimat. És azt mondja, hogy ő annál lakozik, aki szeret engem. Tehát nem tud működni. A kapcsolat miatt nem tud működni. Nem a törvény megtartásról van szó, hanem a kapcsolatról. És János levelében ír erről. Már az az ige is, amit felolvastunk, az mutat egy segítséget. Azt mondja az első versben, mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Nagyon érdekes, hogy mond itt János egy kifejezést, amit többször is használ a levelében. Ez az, hogy abból ismerjük meg. Tehát abból tudjuk meg, abból lehet megállapítani, lemérni, hogy szeretet van bennünk, hogy abból, amit cselekszünk, hogy szeretjük az Istent is, megtartjuk az ő parancsolatait. És hogy ezt nagyon sokszor hangsúlyozza. Azt mondja a 4. fejezetben például, a 13. versben megint ezt mondja. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk. Na, miről ismerjük meg? Hát az előző vers beszél erről. 12. Az Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk. Mert a maga lelkéből adott mi nékünk. Itt is a megismerésről beszél. Tehát azt mondja János, hogy ne ilyen kósza érzelmekre alapozzátok a ti hiteteket, meg a ti Isten ismereteteket, meg arra, hogy hányszor tudjátok elmondani egy imádság alatt, hogy szeretlek, Uram. Nem, azt mondja, hogy nézzétek meg a gyakorlati életeteket. Nézzétek meg a embertársaitokkal, a keresztény testvérétekkel való kapcsolatotokat. Erről ismerjétek meg, hogy szeretitek az Istent. Mert azt mondja, hogy mert ő a maga lelkéből adott nekünk. Mit jelent ez, hogy az ő maga lelkéből adott nekünk? Miért mondja ezt itt érvként, hogy az ő maga lelkéből adott nekünk? Milyen az ő lelke? Mit csinál az ő lelke? Lapozzuk fel János evangéliumából. 15. fejezetet. És a 9. verstől olvasnám. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ezt akarjuk megtudni, hogy hogyan tudunk megmaradni az ő szeretetében. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Tehát akkor megint csak azt látjuk, hogy az a Krisztus szeretete és az ő parancsolatainak megtartása szorosan összefügg. És azt mondja, hogy ha az ő parancsolatait megtartjuk, úgy tudunk megmaradni a szeretetében. Ez az eszköz rá, vagy az útja. Mert hogy Jézus is pontosan ugyanezt tette. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Na ez Jézus. Ez Jézus lelke. Azt mondja, hogy én szerettelek titeket, én így viszonyultam hozzátok, én így viszonyultam minden emberhez. Hogy én az életemet adtam a barátaimért. És azt mondja, hogy ettől nincsen nagyobb szeretet. Tehát ez az isteni szeretet. És azt mondja, hogy 12-ben ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Hát, hogyha Jézus élete van bennünk, akkor ő fogja szeretni a testvéreket, vagy nem? Lehetséges az, hogy Jézus ne szeresse a másik embert? Bennem? Nem. Egyértelmű. Mert hogy Jézus maga mondta, hogy ez az ő akarata. Ez az ő parancsolata. Ezért mondja János levelében az, hogy hát, hogy ebből ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk. Mert hogy a maga lelkéből adott nekünk. Hát a Jézus lelke nem tud nem szeretni. És tehát, hogyha szeretjük a másikat, ha szeretjük a testvéreinket, akkor egyértelmű, hogy az ő lelke van bennünk. Másik helyen ugyanezt mondja. János levelében. A... Tizedik versben, jaj, bocsánat, harmadik fejezet, tizedik versben. Azt mondja, hogy erről ismerhetők meg a gyermekei, az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Tehát, hogy ezt mondja megint János, hogy erről ismerjük, meg látjátok, hogy tele van erről, a megismerésről, hogy honnan tudjátok biztosan? Onnan, hogy szeretjük egymást. Mert ha nem szereted a testvéredet, akkor az azt jelenti, hogy a kapcsolatod Istennel valahol hibázik. A 17. versben megint csak ezt mondja. 16-tól olvasom inkább. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát itt helyre teszi János, hogy nem arról van szó, hogy mi belőlünk kell kicsikarni valamit, nem. Mi kaptunk egy szeretetet. Mi tapasztaltunk valamit Istenből, hogy ő szeretett bennünket. Innen ismertük meg, hogy mi is igazából a szeretet. Csak hogy ez a szeretet, ez nem áll meg abban, hogy mi kapunk valamit, hanem azt mondja, hogy ennek túl kell rajtunk csordulnia, túl kell áradnia rajtunk másokra. És így folytatja, akinek pedig van miből élni a világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Tehát egyértelművé teszi János, hogy nem arról van szó, hogy az Isten utána nem tud téged szeretni, hanem arról, hogy te nem tudod megtapasztalni az Isten szeretetét, hogyha nem engeded magadon keresztül átáradni. Mert ez az Isten szeretetének a természete, hogy adni akar, hogy közel akar lenni a másikhoz, hogy szeretni akar. Nem tud más csinálni, és hogyha ezt nem tudja megtenni, akkor nem tudja megosztani magát a Krisztus, nem bontható részekre, hogy nekem csak az egyik része kell, nekem csak a bűn feletti győzelem kell, vagy nekem csak a gyógyulás kell, vagy nekem csak a nyelveken szólás kell, vagy akármi. De a testvérem meg azt csinál, amit akar, nem érdekel. Nem működik. A Krisztus nem bontható részekre. Ezt mondja, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És megint, és erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Na, ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat volt, hogy mit jelent ez, hogy bátorságosakká tenni a mi szívünket? Hát először is azt feltételezi, hogy alapból nem bátor a szívünk. Nem? Tehát, ha a saját tapasztalatomra gondolok, akkor azt tapasztalom sokszor, hogy nem tudok azzal a teljes bizalommal Istenhez fordulni, amit Jézus megígért. Nincsen teljes bátorságom Istenhez. És lehet, hogy elmondom neki, felsorolom előtte Jézus minden érdemét, de valahogy még sincs az a fajta áttörés, és ezt sok esetben sokszor tapasztaltuk, hát a közösségi életünkben, vagy amikor betegekért imádkoztunk, hogy nem volt áttörés. Márpedig Jézus azt ígéri, hogy ha valaki az én nevemben kér, akkor megadatik neki. Akkor bizonyos, hogy valami az ígéreteknek a megragadásával hibázik. De ugye azt mondja, hogy kérje hittel. Tehát, hogyha ha semmit nem kételkedsz, akkor megkapod. Akkor nyilván ott van a kételj. Miért van ott a kételj? Azért van ott a kételj, mert nem vagyunk bátorságos szívűek. Miért nem vagyunk bátorságos szívűek? Hogyha vádol minket a szív. Miért vádol a szív? Rosszul teszi a szív, hogy vádol minket? Hát, hogyha én a testvéremet nem szeretem, vagy nem kielégítően szeretem, nem azt a szeretetet tanúsítom felé, ami Krisztusból árad, akkor vádolni fog a szívem ezért. Érzem, hogy valami még nem stimmel. Nem tudom biztosan azt, hogy Krisztus benne van, mert hogy végig erről beszél, hogy hát erről ismerjük meg, hogy ő bennünk van. Erről tudom, hogy az Isten bennem van, hogy szeretek. Hogy szeretem az embertársaimat, szeretem a testvéreimet. Erről tudom meg. Hát, hogyha nem szeretem a testvéreimet, akkor honnan tudom? Akkor mire alapozom? Sőt, hogyha nem szeretem a testvéremet, akkor éppen, hogy az ellenkezőjétről bizonyosodhatok meg, hogy nincs bennem az Isten. Vagy hogy nem tud hatékonyan munkálkodni bennem az Isten. Nem lakik nálam, hogy Jézus mondja. Akkor hogyan tudok bizalommal lenni hozzá? Akkor vádol a szívem. Helyén való ez, hogy vádol a szívem? A szívvádolással van a probléma? Nem a szívvádolással van a probléma, hanem a cselekedeteinkkel. A hétköznapi életünkkel van a probléma. A szív az nagyon jól tudja, hogy mit kell csinálnia. Itt a lelkiismeretről beszél János apostol. Hogy nem tiszta a lelkiismereted, hogyha vádol a te lelkiismereted, akkor nem tudsz az Istennel mit kezdeni. Nem tudsz hozzá azzal a bizalommal fordulni, ami meg tudná ragadni az ígéreteket. De azt mondja, hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a szívünknél, a mi szívünknél, és mindent tud. Az Isten nem tudjuk becsapni. És a lelkiismeretünk ezt pontosan tudja. Hogy az Isten mindent tud. Ő tudja azt, hogy mi nem úgy viselkedtünk, vagy nem úgy szerettünk. És nem tudjuk, lehet, hogy elkezdünk okoskodni. Tehát okoskodni lehet. De itt nem erről beszél, itt nem az elmédről beszél, nem az elméd vádol, a szíved vádol. Az Isten nem tudott becsapni, és a saját lelkiismeretedet sem. El tudod hallgattatni, de becsapni nem tudod a lelkiismeretedet. Tehát a szívedben ugyanúgy fal lesz. De azt mondja, hogy az Isten nagyobb a mi szívünknél. Hogy az Istent nem tudjuk megbántani a mi cselekedeteinkkel. Az Isten nem bántódik meg a mi lelkiismeretünk által, tehát nem Isten változik. Az Isten nagyobb a mi szívünknél. Értjük ezt? Tehát, hogy nem az Isten változik, bennünk van a probléma, a mi szívünkben van a probléma. És ezt mondja, hogy szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, akkor bizodalmunk van az Istenhez, és akármit kérjük, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait. Hát ez a titka az egésznek. Azt mondja, hogy így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Mi akkor a megoldás a terhelt, vagy a terhelt lelkiismeretre? Az, hogy bátorságossá kell tenni a szívedet, bátorságossá kell tenni a lelkiismeretedet. Mert lehet, hogy eddig nem úgy éltél. Lehet, hogy eddig nem szeretted a testvéreidet. Lehet, hogy eddig bűnök voltak az életedben, és vádol emiatt a szív. Vagy vannak olyan dolgok, amik a múltból előjönnek, és nem engednek felszabadulni az Isten előtt. Lehet, hogy már bocsánatot kértél érte, vagy elfelejtetted, vagy akármi, de feljön a múltból, és újra pofon vág. Mert, és nem engedi azt, hogy az Istenhez járuljál bizodalommal. Azt mondja, hogy így tesszük bátorságosak a mi szíveinket Isten előtt. Van egy módja annak, hogy közeledjünk lépésről lépésre az Istenhez. És ez a módja az, hogy gyakoroljuk a szeretetet. Gyakoroljuk magunkat a szeretetben. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor csak egy buta példát mondok. Ha van egy kutya, akit rettenetesen vernek, és állandóan csak verik, 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 és szerencsétlen már minden embertől fél. És aztán elkerül egy másik gazdához, és a gazda nyújtja neki a kezét. És a kutya visszariad. És már fél, behúzza a farkát, és fél, mert azt hiszi, hogy megint meg fogják ütni. És időbe telik neki, amíg eljut benne a tudatáig az, hogy most őt nem fogják bántani. És lehet, hogy sokszor egy hirtelen mozdulatra, még akár hetekkel később is újra visszahőköl. De egy idő után rájön arra, hogy nem akarják őt bántani. Megtanulja a szíve azt, hogy mi a szeretet. Bizalom ébred a szívében a gazdája iránt, mert hogy szeretetet kapott a gazdájától. És ez minden élőlényben így működik, hogy amit tapasztalunk, abból tanulunk. És szépen hozzászokunk bizonyos dolgokhoz, így alakulnak ki szokások, így alakulnak ki jellemvonások. És azt mondja, hogy, és ez ugyanígy működik, hogyha szereted a testvéredet, akkor ebből tudhatod, hogy Jézus él benned. Nem azért, mert az Isten nem szeretne téged önmagadban, bűnös állapotodban, hanem a szív vádol, hogyha nem így működöl. A szíved tudja, hogy nem vagy összhangban Istennel, hogyha nem így működöl. Mert Isten így működik. És hogyha nem úgy működöl, mint ahogy Jézus működött, akkor nem vagy vele összhangban. És a lelkiismereted ezt pontosan tudja. Az helyén van. Azt mondja János apostol tulajdonképpen, hogy kovácsoljál magadnak bizalmi tőkét Isten felé. Így lehet bizalmi tőkét kovácsolni az Isten felé, hogy szeretjük a mi testvéreinket, hogy gyakorlatban, gyakorlati módon, hogy azt mondja, hogy ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel, valóságosan. Azt mondja, hogy gyakorlati módon keressed az alkalmakat, hogy a testvéreidet szeressed, nem ulaszd el, gondold meg, mert ezáltal tud az Isten lelke megnyilatkozni rajtad keresztül. Erről tudod megállapítani, hogy az Isten benned van. Nem arról, amit mondasz, amit szájalsz, hanem arról, amit teszel a másik emberrel. Az, hogy ezeken elgondolkodtam. Így kicsit jobban megértettem, hogy miért van az, hogy nem tudom olyan őszinte szívvel kimondani azt, hogy szeretlek Istenem. De számomra ez segített abban, hogy közelebb vigyen a megoldáshoz, vagy a tovább lépéshez. És még szeretném elolvasni veletek azt a szakaszt, amivel kezdtük János evangélium a végéből. Mert ez is nagyon tanulságos. Tehát János 21-ben, 15. verstől kezdődik ez a beszélgetés Jézus és Péter között. És ezt mondja, mikor azután megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta neki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is. Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondta neki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is. Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta neki, szeretsz engem. És mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, hogy amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólt neki, kövess engem. Péter ugye háromszor tagadta meg Jézust, és Jézus itt háromszor kérdezte meg Pétert. Háromszor tette fel neki ezt a kérdést. Egy teljesen más olvasata van ennek a szövegnek, hogyha az eredeti görög szöveggel összevetjük. Nem tudom, hallottátok-e már ezt? Én is valakitől hallottam, és nagyon elgondolkodtam rajta. Azt írja, amikor Jézus kérdez, akkor úgy kérdezi, hogy szeretsz engem, és ez a szeretet szó, ez az agapé. Amikor pedig Péter válaszol, ő nem ezzel a szóval válaszol, hanem a fileóval. És az agapé az azt jelenti, hogy az az Isten szeretete, az 1 Korintus 13-ban. A szeretet himnusz, ugye, ami önzetlen szeretet, ami nem rója fel a gonoszt, ami az életét adja a másikért. Jól ismerjük ezeket a gondolatokat felőle. Ez az agapé szeretet, az isteni szeretet, Jézus szeretete. A fileó az a fele baráti szeretet, inkább úgy lehetne fordítani, hogy kedvelni a másikat. Vonzódni a pozitív tulajdonságaihoz. De a negatívhoz? Hát az annyira nem vonzódik. Azt nehéz a fileóval szeretni. A jót könnyebb szeretni a fileóval, a rosszat nem. Azt csak agapéval lehet szeretni. A fileó az egy feltételes szeretet. Talán jobb lenne így fordítani ezt, hogy Jézus kérdezi, hogy szeretsz engem, és Péter pedig így válasz, hogy uram, te tudod, hogy én kedvellek téged. Jézus azt kérdezi, hogy te feltétel nélkül szeretsz engem. Péter pedig azt mondja, hogy uram, én már azt sem merem neked mondani, hogy én szeretlek. Nem ezt mondja, hogy szeretlek. Igaz? Nem ezt mondja. Hogy uram, én szeretlek téged. Nem, azt mondja, hogy uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Hogy én kedvellek téged. Azt már ki sem merem mondani, hogy szeretlek téged, mert kudarcot vallottam. Mert az életem nem ezt tükrözte. Cserben hagytalak téged. Cserben hagytam a testvéreimet is. Te azt mondtad nekem, hogy erősítsed a te atyád fiét, és én meg úgy elfutottam, meg élen voltam a hitehagyásban. Én már nem ismerem mondani, hogy szeretlek téged. De kedvellek. Mint ahogy mondta, amikor elment sok tanítvány, és akkor Jézus megkérdezte tőlük, hogy ti is el akartok menni? És Péter mondta, hogy uram, kihez mehetnénk? Kihez mehetnénk? Nincsen máshova mennünk. Mi hozzád vonzódunk, mert látjuk, hogy te vagy az élet forrása. Nincsen máshova mennünk. Fogalmunk sincs, hogy hogyan kell követni téged úgy igazából, meg nem értjük ezeket a dolgokat, amiket mondasz. De nincs máshova mennünk. Még nem vagyunk a teljességnél, még nem vagyunk a beteljesedésnél, de nem tudunk jobbat. Itt vagyunk veled. És ugyanezt mondja itt Péter, hogy Uram, én kedvellek téged, én vonzódom hozzád. És ezt háromszor megkérdezi Jézus is. Ugye harmadszorra Péter megszomorodik, azt gondolom, hogy elsírta magát. De minden esetre biztos vagyok benne, hogy eszébe jutott, hogy háromszor megtagadta. Miért nem egyszer kérdezte meg Jézus tőle ezt? Azt gondolom, hogy pontosan azért, mert nem csak Péternek, hanem nekünk is szükségünk van erre a leckére. Erre is igaz az az alapszabály, hogy gyakorlat teszi a mestert, vagy nem is tudom, minél többet gyakorlunk valamit, minél többet tapasztalunk valamit, annál inkább részünké válik. Péter háromszor megtagadta Jézust, és összetört a hite. Összetört. Ő már nem ismerte azt mondani, hogy szeretlek téged, Jézus. Előtte azt gondolom, hogy büszkén mondta volna, hogy igen, Uram, mi szeretünk téged. Hát most már ezt nem merte kimondani, hogy összetört a hite. Összetört az önbizalma, vádolta őt a szíve. És Jézus tudta ezt, hogy a szívvádolás alól kell valamilyen gyógymód, ami erről ebből helyreállít, mint egy beteg ember, akinek lábadoznia kell, annak még nem lehet rögtön terített asztalt adni, hanem csak szépen, fokozatosan lehet neki kiskanállal adagolni az ennivalót, mert nem bírja még megemészteni a gyomra. Nem bír még helyreállni a szervezete olyan gyorsan, csak szépen, lassan, fokozatosan lehet növelni az adagot. És így van ez a lélekkel is, hogy fel kell épülnünk a szívvádolásból. Bizalmi tőkét kell kovácsolnunk. És Jézus ezért kérdezte meg őt háromszor. Mert nem azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségű rosszat, bizonyos mennyiségű jóval lehet kioltani. Nem erről van szó. Mert az Isten nagyobb a mi szívünknél, nem ő nála van a probléma, hanem a mi gondolatainkkal, a mi szívünkkel. Nekünk bátorságosakká kell tennünk a szíveinket előtte, mert sok minden terhel bennünket a múltunkból. És a szívünket nem tudjuk becsapni. A lelkiismeretünket nem tudjuk becsapni. De hogyha tapasztaljuk az ő szeretetét, és nagyon érdekes, amit Jézus mond minden egyes alkalom után, amikor Péter válaszol. Megfigyeltétek már ezt, hogy mit mond neki? Legeltesd az én juhaimat. Hogy jön ez ide? Miért ez a válasza, hogy szeretsz engem, igen, Uram, én kedvellek, legeltesd az én juhaimat. Hogy kapcsolódik ez ehhez? Hát pontosan úgy, mint amit előzőleg olvastunk, hogy az Istent szeretni úgy tudod ezt a szívedből elhinni, hogy szereted az Istent, hogyha szereted a testvéreidet. Hogyha szereted a testvéreidet. És Jézus mond a végén neki egy hatalmas nagy bátorítást, és számunkra is ez óriási nagy bátorítás. Ugye azt mondja neki, hogy amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova te akartál. Ugye fiatal korodban a te magad akaratát cselekedted. És ez oda vezetett téged, hogy amikor jött a próba, akkor szépen elbuktál. De azt mondja, hogy amikor megöregszel, kinyújthat a te kezedet, és másra vesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. És ugye ez megmondja, hogy a haláláról beszél, tehát Péter ugye keresztre feszítve halt meg. És ez egy olyan dolog volt, amit nem akart, amiben elbukott. Mert hát egy szolgáló lány kérdezte meg őt, hogy te is vele voltál? És Péter azt mondta, megtagadta őt. Csúnya szavakkal megtagadta őt. Ő nem akart szenvedni Krisztusért. Nem akarta vállalni ezt. És azt mondja Jézus Péternek, hogy el fogsz oda jutni, hogy ezt mered vállalni, sőt, boldogan vállalod majd. Hogy azt tegyék veled, amit nem akarsz. Én érettem. Hogy az irántam való szereteted, az meg fog erősödni. És ugye ezzel fejezi be, hogy kövess engem. És 20. verstől ezt mondja Péter. Péter pedig megfordulván látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, és mondta János, hogy Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt látva Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mind lesz? Mondta neki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy tanulság számunkra. A szeretet gyakorlásában. Mi nem tudjuk, hogy mi lesz a másik emberrel. Nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. És Jézus nem is akarja ezt az orrunkra kötni. Azt mondja, hogy ha így lesz vele, vagy úgy lesz vele, mi között hozzá? Neked nem ez a dolgod. Azt mondja, hogy te kövess engem. Te személyesen azt, ami a te hatalmadban van, azt tedd meg. Te arra ügyeljél, hogy te összhangban legyél velem, hogy te belőled áradni tudjon a szeretet másokra. Majd én gondoskodom a másik emberről is ugyanúgy, hogy őnek is mi lesz az útja. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amin mindnyájunknak sok terület van még, ahol fejlődhetünk, vagy változhatunk, gondolkodhatunk. De hát én kívánom azt, hogy mindnyájunk többet és többet tapasztalhassunk az Isten szeretetéből, ami rajtunk keresztül árad egymásra és másokra. Amen. Imádkozzunk. Mennyi, Atyám, köszönjük neked a te szeretetedet. Köszönjük neked, hogy te újra és újra emlékeztetsz bennünket. Hogy te szeretsz bennünket, és vágyunk arra, hogy ezt a szeretetet még jobban tapasztaljuk, még többet tapasztaljunk belőled. Köszönjük, hogy te megmutattad nekünk, hogy mi ennek a leghatékonyabb útja, hogy tapasztaljuk a te szeretetedet. az, hogy egymást szeretjük és gyakoroljuk azt a szeretetet, ami Krisztus lelkéből fakad. Hiszen azt írja a te ígét, hogy a te magad lelkéből adtál nekünk is. A te szeretetet kitöltetett a mi szíveinkbe. A lélek által. Atyánk, kérünk téged ebben, hogy vezérelje bennünket egyen-egyenként, hogy hol tudjuk ezt gyakorolni a mi testvéreink felé, és hogy mi az, amiben megtévedtünk a múltban, és ami miatt vádol minket a szív. Atyánk, szeretnénk bizalommal lenni feléd, és felülemelkedni ezeken is. Megtanulni, szeretni, és megtanulni teljes bizalommal lenni feléd, Atyánk. Tudjuk, hogy ez a te akaratod, és köszönjük, hogy most is itt vagy velünk, és kimunkálod ezt bennünk, mindenkiben, egyen-egyenként, aki benned bízik. Köszönjük neked, hogy meghallgattál minket Jézusban. Amen. Amen.